Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is ma mindenkit ezen a ünnepi Isten tiszteleten. Megmondom őszintén, hogy amikor én készültem a karácsonyi üzenettel, akkor többször átéltem, megéltem azt, hogy úgy, amikor az ember megértésre jut, és akkor úgy bele remeg az embernek a szíve, az ő lelke. Biztos tudjátok, hogy ez milyen érzés, amikor az ember megértésre jut. És ugyanakkor persze meg volt bennem is az a vívódás, hogy azért nem könnyű a mindennapi élet. Mi is dolgozunk, elfáradunk, belefáradunk, megvannak a mindennapi harcaink, küzdéseink. Mi is azt tapasztaljuk már otthon, hogy a három kicsi mellett már szinte alig van idő bármire is. Elfáradunk az élet több frontján, belefáradunk, sokszor kiborulunk, ha őszinte vagyok, és nagyon vágyom arra, és úgy a lelkemből vágyom arra, hogy Isten a mai alkalommal, a karácsonyi Isten tiszteleten is tudja megújítani a mi szívünket, a mi lelkünket. Vágyom arra, hogy Isten tartalommal töltse be az én szolgálatomat is, és vágyom arra, hogy a mai alkalommal úgy megértésre jussunk, hogy örök életbe vágó kérdésekben tudjunk ma is megértésre jutni. Hadd mondjam el, hogy karácsonykor nem mindegy az, hogy ünnepeljük ma a karácsonyt, vagy megéljük a karácsonyt. Nem mindegy az, hogy Jézus megszületik ma bennünk, vagy sem. Bevezető pár gondolatot szeretnék elmondani, hogy a keresztények általában eljutunk odáig, hogy a karácsonykor amit történt, az értünk történt, és nekünk történt. A Csia fordítás szerint a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki benne hisz, hanem örök élete legyen. Oda adta neked, és nekem, hogy legyen valamid, vagy valakid egy kapaszkodó az örök életbe. És szeretnék egy lábjegyzetet megjegyezni, hogy fogok majd a Csia egyszerű Károli fordítás szerint felolvasni, és mindezt nem azért, mert bármi hátsó szándék, hanem én azt tapasztaltam meg, hogy amikor olvassuk már rutinszerűen az egy fordítás szerinti igéket, sokszor egy-két karakter után már mondjuk fejből. És amikor átvesszük egy másik fordítás szerint ugyanazt az igét, akkor az embert úgy kizökkenti abból a fajta protokolláris igeolvasásból. És ezért szeretnék néha részben azért, mert kifejezőbb szerintem az az adott fordítás, abban az értelemben, amit szeretném, hogy kifejezésre jusson. Másodszorban pedig az, hogy tényleg az embert egy picit úgy kizökkentse majd az igének az a meghallása. Az angyalok is azt mondták a betlehemi pásztoroknak, hogy született néktek megtartó. Igaz? Annak született a megtartó, vagy a szabad fordítás szerint szabadító, az egyszerű fordítás szerint, akinek szüksége van megtartásra, megszabadulásra, felszabadulásra. Odáig is eljutunk mi keresztények, hogy megértjük, hogy a karácsony Isten visszafordíthatatlan szeretetének az egyik legnagyobb bizonyítéka. Hát nem is tudom, ennél talán a nagypéntek, ami kifejezőbb. Ugyebár Jézus karácsonykor megüresíti magát, leveti minden dicsőségét, minden isteni létformáját, hogy elérhető legyen számunkra. De nagy dolog ez, hogy elérhetővé váljon számunkra. Hadd mondjam el azt, hogy az Ószövetségben teljesen más volt az ember és az Isten viszonyrendszer. Ott egy teljesen más, úgymond egy ilyen erőviszonyban nyilvánul meg, szövődik össze az ember és az Isten kapcsolata. Én úgy gondolom, hogy mivel ott megvolt az a fajta áthidalhatatlan erőviszonyi különbség, ezért nem tudott volna ott egy ilyen személyes istenkép kialakulni bennünk, mint hogyha mi most az új szövetségben Krisztus megüresített személyét ismerjük meg. És hadd olvassam fel az egyszerű fordításból a Filippi 2:6-7-et. Ő ugyanis minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt, egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott minden áron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen. Amikor a földön megszületett, és emberré lett, valóban olyan volt, mint egy szolga. Ezt engedjétek meg, hogy úgy kicsit úgy kifejtsem. Gondoljuk el, hogy a világ mindenség teremtője, aki ott volt a teremtésnél, egy volt a teremtő Isten között, fenntartója, hordozója, egyszer csak úgy dönt, hogy emberré lesz. Jézus belép az általa teremtett világba. A teremtő ige. A világ mindenséget hordozó szó úgy dönt, hogy megüresíti önmagát, az örök vagyok, bele alászkodik egy véges testi létformába, és e tekintetben lett szegényé. Letesz minden dicsőséget, hogy elérhető közelségbe kerüljön hozzád és hozzám. Milyen nagy dolog ez, ha érezzük ennek a, meg tudjuk egyáltalán picit érteni ennek a súlyát. Nagypénteken pedig úgy szeretett téged és engem, hogy életét adta. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szeretett téged Isten, hogy odaadta érted és értem az egyszülöttet, miattad és helyettem. Azért, hogy a végtelent odaadta a véges emberért, mert szeret. És a mai kor embere, a mindennapok embere pedig általában odáig jut el, hogy a karácsony, a szeretet ünnepe, a család ünnepe, az ajándékozás ünnepe, és átitatja ezeket a pár napokat egyfajta euforikus életérzés. Ennek megvannak az érzékszervi eszközei, és az ember hajlamos beleesni egyfajta ilyen karácsonyi szentimentalizmus érzésbe, amikor úgy felfokozódik az embernek az érzelmi világa, hiszen ott van az a rengeteg inger, a fény, a hangok, az illatok, az ízek, azok az élmények, hogy a karácsonyi vásárlásnak az izgalma vagy a stressze, a mézes kalács illata, az élő fenyőnek az illata, vagy a hangok, a dallamok, amik a főtéren mennek. Tehát ezek azért maguk után vonzzák ezt a karácsonyi élményt. És mindezek a pozitív érzések önmagukban nagyon jók. De azt szeretném elmondani, hogyha viszont csak idáig jutunk el, akkor ez olyan, mintha a karácsonyi ajándékban csak a csomagolást vennénk észre. A tartalmi, lényegi ajándékot pedig nem. És elmúlik ez a pár nap, és halványodnak ezek az érzelmi érzések, és akkor az emberek elkezdik dudolgatni, ha elmúlik a karácsony, igaz? A szeretet lángja a halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. És ilyen értelemben a mai kor ember elmegy az ajándék mellett, elmegy a lényeg mellett, elmegy Krisztus mellett, de hadd mondjam el azt, hogy mi keresztények meg sokszor olyanok vagyunk, hogy tudjuk, hogy a lényeg Krisztus, az ajándék maga Jézus, de nem bontjuk ki, nem csomagoljuk ki, nem éljük át, nem ragadjuk meg azt, amit a krisztusi erőforrás takar. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy meg tudjuk ragadni Krisztust a mindennapokban. És azt szeretném elmondani elsősorban magamnak is, hogy Isten addig tudja az ő áldásait a te életedre árasztani, amíg érzed Istennek azt az őrítő hiányát az életedben. Amíg szomjazol Isten iránt, és ki nem mondod, hogy szükségem van rád, Jézus. Tehetetlen vagyok nélküled. Egyre jobban megy bele a világ a korszak végén a bűn sűrűjébe, és vágynunk kell arra, hogy Isten szelleme kiáradjon, hogy Isten dicsősége beragyogjon minket. Vágynunk kell arra, hogy egyre mélyebben belemenjünk a hívő életbe. Te vágysz erre? Vagy kielégít, vagy megelégszünk egy ilyen csiki-csuki élettel? Akarjunk belemenni a hívő életbe, akarjunk mélyebbre evezni. És bevezetésként ennyit szerettem volna így elmondani. Szeretném elmondani a karácsonyi történetet, mert csak karácsonykor vagyunk, de hadd mondjam el, hogy nem felolvasni szeretném, hanem elmondani. Azt vettem észre a Bibliában, hogy a Három evangélium által leírt karácsonyi történet, ugyebár a Máté, a Lukács és a János által leírt történet több szálon fut. Több színpadon játszik, ha lehet ezt mondani. És nagyon különleges az benne, hogy nem csak több irányból kap elmondást az evangéliumok által, ugyebár a három szinoptikus evangéliumra jellemző az, hogy mint szinopszis szó is azt jelenti, hogy ugyanazt nézik, de eltérő szögből, eltérő irányból, hogy jellemző az, hogy az adott történést három különböző horizontális szögből írják le. Karácsonyi történetben ugyebár itt a Máté és a Lukács evangéliumát tudjuk alapul venni, és a János evangéliumában viszont meg az a különleges, hogy ő pedig egy teljesen más perspektívából világítja meg a karácsony történetét, egy mennyei perspektívából, és ő tudom azt, hogy az akkori kor és a mai kor teljesen különböző volt. De hadd mondjam el és szögezzem le, hogy viszont az akkori kor embere és a mai kor embere és a viselkedéseik között, reakciója között viszont nem sok különbség van. Tehát azt is mondhatnám, hogy akkor és ott, itt és most a karácsony. Érdekel? Hát engem nagyon, pedig már többször át gondoltam, futtattam az agyamba. Tehát van a karácsonynak egy ilyen történeti szála. Amikor is leírják a történelmi tankönyvek, vagy mondhatnám azt, hogy történelmi színpada, hatalmi színpada, amit leírnak a történelmi könyvek is, hogy ki volt akkor az uralkodó, milyen királyok voltak, milyen rendeletek születtek. És ebbe a nagy történeti gyűjtőbe benne van egy belső történés, amit az evangéliumok jobban leírnak. Egy ilyen Krisztusnak a történeti történése. Valós helyekkel, helyszínekkel, valós személyekkel, húsvér emberekkel és valóságos eszközökkel. Hogyan nézett ki a világ történelem színpada Jézus idejében? Volt egy nagyon híres császár, Augustus császár, aki a Római Birodalomnak az élén volt, ugyebár a Római Birodalom egy nagy olvasztó tégeje volt a nemzeteknek, nem igazán számított az individuum, az egyéniség. Hozott egy határozatot, egy rendeletet, hogy mindenkit össze kell írni, tette ezt mind azért, hogy tudja, hogy mindenkire milyen adót lehet vetni. És azért hadd mondjam el, hogy az akkori korban az adó fizetés teljesen kicsit keményebb volt, mint ma. Ha nem volt pénzed, vitték az állatodat. Ha nem volt állatod, vitték a földedet. Ha nem volt földed, vitték a vagyonodat, és ha nem volt semmid, vitték a gyerekedet rabszolgának, vagy vittek téged börtönbe. Tehát tényleg egy más világ volt az akkori kor. És van a rendelet, mindenkinek szól, hogy haza kell menni a szülő városába, és akkor a tömegek felkelnek, elindulnak, megmozdulnak, és a népek nagy tengerében ott van József, feleségi, vagy jegyesével, Máriával, és a szíve alatt ott van a világ mindenség megváltója. Mennek a rendelet miatt Názáretből Betlehembe. És ugyanezen a történelmi szálon van egy hataloméhes, korrupt király, Heródes, aki mind a római vezetők irányába, mind pedig a zsidó vezetők irányába hízelgett. És ő volt az, aki felépítette a harmadik nagy templomot, a Heródesi templomot Jeruzsálemben, hatalmas nagy oszlopcsarnokkal, monumentális nagy építmény együttes, hogy ahol lehet fogadni a népek nagy tömegét. Tette ezt azért, hogy megnyerje a zsidó nép tetszését. Adok neked valamit, hogy elfogadj engem. Hogy mai nyelvre lefordítva, kifizetlek téged, hogy egy időre megelégedj. Van-e évvégi prémium? Elegendő-e az évvégi prémium, hogy egy kicsit úgy megelégedjünk? És itt van egy nép, aki része a római birodalomnak a nyomorgatásának. Itt van egy király, aki uralkodni akar rajtuk. Itt van a papság, aki ráadásul kiszolgálja mind a két hatalmat, mind a római, mind pedig a heródesi hatalmat. És ma sincs ez másképp. Úgy tettek az akkori vezetők, mintha a népért lennének, miközben sokszor a maguk malmára hajtják a vizet. És ahelyett, hogy én most bármiféle párhuzamot vonjak a mai kor története közt, én inkább szeretném úgy feltenni, hogy magunkban a kérdés, hogy hol dől el az életed, az életemnek úgy a fajsúlyos problémája? Hol dől el a mi életünknek az igazi problémái? Az Európai Parlamentben, vagy a Magyar Parlamentben? Hol dől el? Sokan pereskednek a törvényszéken, anyagi nehézség, szinte majdnem minden családot említeni lehetne, a bankokban, vagy a munkahelyen. Hol dől el? És a mindennapjaink pedig olyan, mint az akkori Betlehem, habár a jelenlegi vírushelyzet miatt most mindenki kicsit korlátozottabban visszafogja az utazást, de jellemző erre az időszakra, hogy mindenki hazautazik a családjához, a szüleihez, megy a rokonlátogatás. Mondhatnám azt is, hogy mindenki hazautazik a maga városába, ahogy ezt tette József és Mária. És József megy ajtóról ajtóra, és keresi a helyet Máriának, és telve vannak a szállók. Zsúfolásig telve van az életünk mindenféle nehézséggel, problémákkal, esetleg programokkal. Zsúfolásig telve van az életünk, ha nagyon őszinte vagyok, a mindennapok kényelmével, és nem fér bele másokszor Krisztus. Kiszorul Jézus a mi életünkből, és ő. A jó hírem az, hogy Jézus elfél ott, ahol helyet adsz neki. A jó hírem az, hogy lehet bármilyen ütött kopott a te életed, lehet bármilyen gonddal, nehézséggel, bűnnel terhelt a te szíved, Jézus elfér ott, ahol helyet adsz neki. Kérdés az, hogy akarod-e, hogy hely legyen az Isten számára a te életedbe. És a történet folytatásaként angyal jelenik meg a pásztoroknak, és ő hívja a pásztorokat az istállóba. Pásztorokat az istállóba. Hadd mondjam el, hogy a pásztornak az istálló egy természetes életközege. Ő ugyebár oda hajtja be az állatokat, és onnan hajtja ki neki. Ez nem újdonság. Hadd mondjam el, hogy az Isten veled a te saját élethelyzetedben akar találkozni. Isten bele tud lépni a te életedbe, Jézus bele tud születni a te problémával teli életközegedbe. És nem azt mondta az angyal ezeknek a pásztoroknak, hogy menjetek fel a Jeruzsálembe, ott van az a nagy templom, ott vannak a papok, és csak ott lehet találkozni. Nem. Jézus a te élethelyzetedben akar találkozni, a te problémáidban akar találkozni, meg akar téged látni, meg akar születni a te szívedben. És ott vannak a napkeleti bölcseknek a története, és hogyha egy alcímet lehetne adni ennek a történetnek, akkor valami olyasmit fogalmaznék meg, hogy a megüresedett Isten nagysága találkozik hihetetlenül gazdag és hihetetlenül elismert emberek ürességével. Zoli beszélt pár éve a napkeleti bölcsekről, és ő elmondta azt, hogy ezek a napkeleti bölcsek hihetetlenül gazdag emberek voltak. Hihetetlen nagy tudás, tudomány birtokában voltak. Olyan emberek voltak, akikhez a királyok, népek fejedelmei mentek tanácsot kérni. És hatalmas presztízs, hatalmas elismerés az, ami őket körbeölelte. És ezek az emberek, mert nem tudjuk, hogy hányan vannak, kezdik érezni az életükben azt, hogy valami hiányzik. Hiába fizetnek királyuk. Látszólag ott van az irigylésre méltó élet. Érzik, hogy minden tudás, minden tudomány és bölcsesség kevés. Ott van a pénz, a gazdagság, a presztízs, fejedelmek elismerése, és mégis üresség van bennük. Még csak tervben van a világ mindenség megváltása. Jézus még meg se születik. Ezek 1000-1200 kilométert megtesznek teveháton, heteken vagy hónapokon át, mert érzik, hogy valami, valaki hiányzik az ő életükből. Nem tudják, hogy ki, de valami, ami nem tudta azt az űrt az addig életükbe semmi betölteni. És nem tudom, hogy hogyan, milyen szívvel nézed ezt az Isten tiszteletet. Nem tudom azt, hogy Isten elvégezte már benned ezt a szomjúságot. Vagy lehet, hogy ez a karácsonyi istentisztelet egyfajta vallásos esemény számodra, egy ilyen érzelmi endorfin, hogy úgy felborzasszuk magunkat egy kicsit az érzelmeinket a karácsonyi életérzésre. De szeretném neked elmondani, hogy nincs értelme a karácsonynak, ha a pokol felé mész. Kit érdekel a karácsony, ha nem találkozol Jézussal? Mit számít a karácsony, ha te nem veted le a te saját dicsőségedet, nem veted le azt, aki vagy, és nem mész, és nem imádod Jézust, nem alakul ki a te szívedbe az imádat? Mit ér az a sok karácsonyi adomány, ha csak magadat dicsőíted vele? Szeretném elmondani, hogy nem ér a karácsony semmit, ha nem találkozol Jézussal, mint a te megváltóddal, mindezek nélkül a pokol felé mész, minden jó cselekedeteddel együtt. És lehet, hogy te akár felháborodsz, és azt mondod, de hogy én jó ember vagyok, te mit képzelsz magadról, és hadd mondjam el, hogy nem sokszor a cselekedeteink a rosszak, hanem az út, amelyen járunk, az visz minket a pokolba, a Seolba. Szeretném, ha ma a szívünkben megértenénk, hogy Jézus azért jött, azért született meg, azért üresedett meg, és azért lett elérhetővé, hogy megváltson téged és engem. Az örök életet adjon neked. Érted? Érted, hogy érted jött? És ezek a bölcsek végül eljutnak az istállóig, a jászolig, és meglátják a gyermekben a megváltót, aki, hagyd mondjam el, hogy az ő megüresített voltjában is nagyobb volt mindannyiuknál, és ezt meglátják, és elkezdik imádni őt. Leteszik Jézus lába elé mindazt, ami előtt a világ térdel. Leteszik az aranyat, a tömjént, a mirhát, és majd erről Zoli többet fog beszélni. Mindazt, ami előtt a világ térdel. Én hadd mondjam el, hogy mi nagyon sokszor térdelünk a pénz előtt, tömjénezünk embereknek, és úgy gondoljuk, hogy legyen meg az egzisztencia, legyen meg a kapcsolati tőke, legyen meg minden, ami kell az egészség megőrzéséhez, a mirha és a többi készítmény. És hadd mondjam el, hogyha viszont az Isten imádat kialakul a szívedben, akkor mindezeknek az értéke a te életed értékrendjébe helyre fog kerülni. És hadd mondjam el, hogy a jászol az a hely, ahol nincsen napkeleti bölcs, nincsen egyszerű pásztor, nincsen elit. A kereszt is az a hely, ahol nincsen orvos és egyszerű munkás. Mindannyian Isten kegyelmére vagyunk rá szorulva. És azért hadd jegyezzem meg egy ilyen zárójelben azt, hogy azért ezen a napkeleti bölcsek is húsvér emberek voltak. Amíg a csillagot követték, addig minden rendben volt. Aztán, amikor bekerültek Jeruzsálembe, és ha valami eldől, csak ott Heródesnél, a királynál, hát hol máshol lehet, hol máshol keressük a megoldást, és őket is megzavarta ez a világ körforgása, és kiukadtak Heródesnél. És belekerültek egy ilyen hatalmi játszmába, és hadd mondjam el, hogy mivel Heródes megtudta, hogy rajta kívüli királyt keresnek, ezért Heródes lemészárolta minden gyermeket, minden 2 évesnél fiatalabb fiút Betlehem is környékén. Ez úgy nagyon megérintett, mert az én kis is, mi kis ott nyelünk is 2 éves volt novemberben. És szeretném elmondani most a karácsony történetét a menny perspektívájából. Ez pedig a János evangéliumában van benne. János 1. Kezdetben volt az ige Krisztus. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, de és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be. És itt ugranék a 9. versre. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosított minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És most jön az általam legszeretettebb rész. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Itt egy olyan születésről van szó, aminek közvetlenül nincs köze a te édesapádhoz, hanem a Szentlélek által Istentől van. És most jön a karácsony egy mondatban, a menny perspektívájából. Az ige, testélet, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel, és itt ezt a telve szót megismételném, telve igazsággal. Ennél rövidebben nem is lehetne elmondani a karácsonyt. Maga a karácsony szó is, ha jól tudom, a latin inkarnációból magyarosodott, ami testé válás, megtestesülést jelent. És utolsó gondolatként szeretném elmondani a karácsonynak a belső történetét, ami a te belső történeted is lehet. Hadd olvassak fel egy jól ismert költőtől egy jól ismert verset. Drága kis feleségemnek, mikor mondtam, hogy hát mondom, én ezt felolvasom. Akkor ő kérdően nézett rám, hogy te most ezt komolyan felolvasod az Isten tiszteleten, és hát igen, mert hadd mondjam el, hogy olyan dolgok vannak megfogalmazva benne, ami a mindennapi kor ember szívében benne van. József Attila tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök, elfognak és felkötnek, áldott földre elfödnek, halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. A jászolnál te változol meg. A keresztnél a te szíved tisztul meg. A te szíved tud megszabadulni, és tudsz találkozni Istennel, mint a mennyei édesapáddal. És itt van egy ember, akinek a szívében vákum volt. Itt van egy ember, akinek senki nem mondta el, hogy lehet, hogy apát korán elment, lehet édesanyját korán meghalt, és ebben a vákumban nőttél fel, de van egy Isten, aki szeret téged, van egy Isten, aki feltétel nélkül szeret, van egy Isten, aki akkor is eljött volna, ha csak te lennél itt, és meghalt volna, és feltámadt volna érted, és van egy Isten, aki szeretne a te mennyei édesapád lenni. És ne mondjad nekem, hogy se Istenem, se hazám, mert ha megismernéd az Isten kegyelmét, megragadnád az Istennek a szeretetét, akkor nem lenne ez benned. Mi mindig azt hisszük, hogy a mi körülményeinkben vannak a problémák. Nem. Mi mindig azt hisszük, hogy ha a körülményeink rendben lesznek, akkor minden rendben lesz. Ha rendben lesz az én házasságom, ha rendben lesz az én egészségem, ha rendben lesz az én férjem, feleségem, az én munkahelyem, ha rendben lesz a fizetésem, akkor minden rendben lesz. De hadd mondjam el, hogy amíg a te szívedben nem lesz minden rendben, addig mindig fogsz találni valamit, amit meg akarsz változtatni a te környezetedben, mert nem érzed magad jól. Lehet, hogy az a te férjed, a te feleséged, a te gyermeked, a te testsúlyod, bármi. A jászol a kereszt az a hely, ahol elsősorban nem a körülményeid változnak meg, hanem te magad tudsz megváltozni. 2 Korintus 8.9. Hiszen ismeritek a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak a kegyelmét, hogy gazdag lévén értetek szegényé lett, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az ő szegénysége az én gazdagságom. Ő lemondott minden hatalmáról, hogy megváltson, és megszabadítson minket.
Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten. Igen, ahogy Józsi is elmondta, ugye, a karácsony nem másról szól, nem másról kell, hogy szóljon, hanem magáról, Jézus Krisztusról, hogy Isten fia emberré lett. És rögtön egy idézettel kezdenék, vagyis kettő idézettel. A holdraszállás után nem sokkal, ezt mondta Nixon elnök, a Föld történelmének legjelentősebb eseménye az volt, amikor az ember a Holdon járt. Erre nem sokra reagált Billy Graham egy újság cikkben, hogy a Föld történelmének legjelentősebb eseménye az volt, amikor az Isten a Földön járt. És valóban, akár akarjuk, akár nem, Jézus Krisztus a történelem tengelyén áll. Tehát van Krisztus előtt, és van Krisztus után. Bármennyire is próbálták ugye megváltoztatni ezt, és átnevezték időszámításunk előttre, időszámításunk utánra, akkor is az időszámítás úgymond Krisztustól kezdődik, és Krisztustól kezdődik az a, számunkra is az az időszámítás, amikor új életünk, amikor örök életet kaptunk, és már nem kell a sátánnak a rabságába élnünk. Amiről beszélni szeretnék most a mai napon, egyrészt a következőkben a szellemi hátteréről egy kicsit, hogy milyen szellemi háttérbe is érkezett az Úr Jézus Krisztus. Többször hallottunk már itt Isten tiszteleten erről, de szeretném egy kicsit feleveleníteni, illetve szeretném a születésnek a szereplői által egy kicsit megnézni, hogy, és párhuzamot vonni ugye a ma élő emberek lelkében is, hogy mi zajlódik. Ugye mondta Józsi is, hogy ugye változhatnak az emberek akár külsőleg, vagy akár az immunrendszerünk gyengülhet, vagy bármi, de maga az emberi tulajdonságok az több ezer éve, tehát ugyanaz hasonló, ugye a lélek tesz minket emberré, és ebben vannak a mi tulajdonságaink. Ezt szeretnék majd megnézni egy pár példá keresztül. Majd a végén pedig ugye Jézus Krisztusnak állítólag a Bibliában 258 neve van, úgymond, és ezt az egyik nevet szeretném, hogy megvizsgálnánk tüzetesebben. Tehát akkor a hellenizmus. Ugye Nagy Sándor az, aki Krisztus előtt 336-ban trónra kerül, és egészen haláláig 323-ig tevékenykedik a világban elég jelentősen. Ugye az ő tanítója volt Arisztotelész, egy görög filozófus, aki nagy hatással volt rá. Ezért is volt az többek között, hogy Nagy Sándor a hódításai alkalmával vitte magával a művészei tudósait, és összeszedtek mindent, ami a keleti kultúrában található, és ezt ötvözték később a görög kultúrával, és ebből a kettősből lett ugye maga a hellenizmus. Csak pár filozófiai irányzatot, ami megjelent, megemlítenék. Ugye akkor jelentek meg a sztoikusok, akik azt hangoztatták, hogy légy hű önmagadhoz, a cinikusok. A cinikus nem ugyanazt jelenti, mint a mai cinikus, ott inkább az erény volt az, ami központi téma volt számukra. A paripatetikus epikureus, elég nehéz kimondani ezeket a szavakat, ő például azt mondták, hogy nem kell a politikával törődni, csak az élet élvezetére kell figyelni. És többek között még a szkeptikus rendszerek is ekkor jelentek meg. Ugye ezen kívül akkor kezdtek hódítani igazából a misztériumvallások, ugye, mint mondtam, hogy keletről összeszedték az isteneket, ugye, és ezeket a mágikus szemléletmódokat, és ezeket is ötvözték az egyébként is több isten hívő görög kultúrában. Néhány jellemzőt felolvasnék, csak azért, hogy egy kicsit talán ugye, azt mondják, hogy ugye ez maga a hellenizmus 300 évet ölel át, de ugye nyomot hagyott véleményem szerint, és más véleménye szerint is a világban, akár a mai napon is észrevehető. Csak egy pár jellemzőjét felolvasnék így a teljesség igénye nélkül. A nyugat és a keleti kultúra összeolvasztása. Kozmopolita, világpolgár látásmód. Ugye a politeizmus vallás, hogy szíved joga eldönteni, hogy melyik Isten tiszteled. És elfogadják a homoszexualitást és más egyéb szokatlan szexuális viselkedési formákat. Jézus Krisztus ebben a hellenizmustól átítatott korszakban születik meg. Ugye Jézus korában ismerjük a szaduceusok, azok, akik úgymond képviselői ennek a hellenizmusnak. És ami számomra még úgy megragadott, hogy ugye, hogy Jézus Krisztus ebben a korszakban jelent meg, és hogyha esetleg ugye észreveszünk, hogy e felé tart ma is a világ, akkor véletlenek ugye nincsenek, hogy mi pedig várjuk az Úr Jézus második eljövetelét, és elképzelhető, hogy Jézus Krisztus, tehát ez is egy jel, hogy hamarosan visszajön. Most pedig nézzük meg, hogy milyen személyek is voltak jelen Jézus születésénél. Először is kezdenem Jézus rokonaival, első rokonaival. Amit kiemelnék rögtön az elején, hogy észrevehetjük a Bibliában, hogy Jézus családja rokonai esetében találkozunk ezekkel a kifejezésekkel, hogy betöltött a Szentlélek, rászállt a Szentlélek, hogy a Szentlélek megjelenik minden esetben a családtagjaim. És ez egy, az jutott eszembe, hogy mi is Jézus Krisztus családtagjai vagyunk, és a Szentlélek ugye bennünk is megjelent Jézus Krisztus által, hogy ez is egy olyan megkülönböztetés a többi embertől, ez is megkülönböztet minket, hogy mi Jézus Krisztus családjai vagyunk. Ugye az Ószövetségben és az Új Szövetségben a Szentlélek munkája között igazából nincs lényegbeli különbség. Ami leginkább különbség az, hogy míg az Új Szövetségben egy bizonyos időre kapta meg valaki a Szent Lelket, vagy lehet, hogy élete végig rajta marad, de az a lényeg, hogy ugye Dávid is úgy imádkozik a Zsoltárban, hogy a Szent Lelkedet ne vedd el tőlem, Istenem, és Saulnál is olvasjuk, hogy bizony, a Szentlélek eltávozott tőle. Most bennünk az újszövetségi hívőkben ugye Jézus, vagy Jézus Krisztus által a Szentlélek lakozik bennünk, tehát bennünk él. És ez is egy lényeges, ez egy lényeges különbség. Ugye János 14:17-ben van, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát akkor nézzük Máriát és Józsefet. Ugye Mária vélhetően egy 15-16 éves fiatal lány volt, akiről elsőre valójában annyit tudunk meg, hogy szűz volt, el volt jegyezve József által, és alázatos, engedelmes szívű volt. Ez abból is tudjuk, hogy ugye ezt mondja, hogy ima az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint. Ami megragadott, hogy, és itt mondnék párhuzamot, hogy egyrészt is nem a mi realitásunk vonalát követi, és sokkal másabb és az elképzelései, és nem vetette meg Mária fiatal volt. Tehát ami feltűnik, hogy 15-16 éves volt, és mégis Máriára bízta az Úr Jézus születését, és sokszor talán mi is azt mondjuk, hogy akár, hogyha fiatalok vagyunk, hogy hát túl fiatal vagyok még ehhez, vagy ehhez a szolgálathoz, és talán mi is, akik idősebbek vagyunk, azt mondjuk, hát lehet, hogy tehát nem vagy te még túl fiatal hozzá, és bátorítunk, hogy bízzuk ezt a döntést Istenem, mert ő tudja, hogy akire bíz, hogy miért bízza rá az adott feladatot. És következőben nézzük meg Józsefet. Amit elsőre tudunk Józsefről, hogy szakmáját tekintve ács volt, ugye Máté 1:19-ben olvasunk erről, illetve azt olvassuk, hogy József igaz ember volt. Azért a Szentírás nem sok mindenkire mondja ezt, ugye a Szentírás Isten, ikleti Isten mondja igazából Józsefre azt, hogy igaz ember volt. Pár példa, akikre mondta, Noéra, Ábrahámra, Jóbra, érdekes Zakariás és Erzsébetre is, ugye akik szintén szereplői a történetnek, illetve Simeonra és Keresztelő Jánosra is. És lehet, hogy József nem volt papírrend tagja. Lehet, hogy nem volt tényleg olyan szakmája, ami magas társadalmi pozíciót eredményezett volna számára, vagy nem is volt jó fizető szakmája, tehát nem volt vámszedő, azért az sokkal jobban fizetett akkoriban. De az atya nem is ezt nézte. Az atya ugye azt, a szívét nézte, hogy igaz ember volt. Ahogy Máriának is a szívét nézte, Józsefnek is a szívét nézte, és belegondoltam abba, hogy az Úr Jézus ő rá bízta az ő egyszülött fiát, hogy ő legyen az ő gondviselője. És itt is azon is elgondolkoztam, hogy talán sokszor mi is azt gondoljuk magunkról, hogy hát talán nem olyan pozíciót töltünk be, nem olyan szakmában rendelkezünk, stb. De Isten nem ezt nézi. Tud olyan fontos szolgálatot ránk bízni, tud olyan küldetést adni a számunkra, ami akár ilyen vérvű is, mint Józsefnek is, ugye, hogy Isten fiának, hát ez még egyszer természetesen nem történik meg, de akár hasonló szolgálatokat, hogy elvégezzünk. Következő, akit, ja, illetve még azt szerettem volna megemlíteni, hogy lehet, hogy Máriáról és Józsefről nem látszott, hogy Dávid házának a családtagjai, de nem járt ez számukra semmilyen plusz pozícióval, sőt, még ráadásul emiatt Betlehembe is kellett menniük, ami természetesen nem volt véletlen. Ahogy rajtunk sem látszik az, hogy Jézus Krisztus családtagjai vagyunk, de egyszer, egy nap nyilvánvalóvá lesz számukra és mindenki számára. Következő családtag a Zakariás és Erzsébet. Így elgondolkodtam, hogy emberi gondolkodás szerint akár azt is gondolhatnánk, hogy hát ők azért jobb szülők lehettek volna Jézus Krisztus számára, hogy azért mégiscsak Zakariás a Zabia rendnek a papja volt, ugye ez a zároni főpapi rend, illetve a felesége is a zároni család leszármazottja volt, hát nagy pozíciót úgymond töltöttek be, hát az igé, nagy ismerője volt az igének, de mégis olyan jó és hálás is vagyok az Úrnak, hogy nem a mi gondolatmenetünkkel gondolkozik, és sokszor ugye azt képzeljük, hogy nagy mértékű, ha nem is mi, de vannak olyan emberek, akik azt képzelik, hogy nagy mértékű tudásra tettek szert az évek folyamán, de azt tudnunk kell, hogy Istenhez képest a mi ismeretünk erősen a nullához konvergál. Tehát igazából nem összehasonlítható az ismeretünk Istennel. Következő személy keresztelő vagy bemerítő János. Ugye ő volt az, akiről Zakariás, amikor betöltötte a Szentlélek ezt prófétálta, pedig te pedig kisgyermek a magasságos Isten prófétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az útját. Keresztelő Szent Jánosról például azt olvasok, hogy az már az anyja méhében betöltötte a Szentlélek, és nem is olvasunk a Bibliában arról, hogy eltávozott volna tőle. Jézus a Lukács 7.27-28-ban pedig ugye rátromfol erre, és azt mondja, hogy ugye ott van az a rész, hogy miért jöttetek ki, ugye, hogy prófétát látni. Hát mondom, nagyobban itt a prófétánál. És még tovább megy az Úr, és azt mondja, hogy ugye ő készíti el az utat számára, sőt asszonytól születetek között egy sem nagyobb keresztelő Jánosnál. Ami számomra érdekes volt és megragadott, hogy Jézus ezt azután mondja, miután keresztelő Jánosnak, bemerítő Jánosnak volt egy kis megingása, ugye? Tudjuk, hogy a börtönből küldett az Úr Jézushoz, és megkérdezi, hogy valóban te vagy a megváltó, akit vártunk. És annyira csodálatos számomra, hogy az Úr Jézus nem a hibáinkat figyel, nem a megingásainkat nézi, nem az alapján ítél meg minket, és itt is ezután mondja közvetlenül ezt Jánosról. Így olyan hatalmas kegyelem, hogy minket sem az megingásaink alapján ítél meg az Úr. A következőnkben megnéznénk ugye, hogy a szereplőket, azok, akik nem úgymond Isten családjából származnak. Itt két részre osztottam őket. Az egyik az, akik felkeresik Jézust, a másik az, akik nem keresik fel Jézust. Ugye kezdjük a pásztorokkal. Tudjuk azt, ugye hallottunk sokat róla, hogy az adott kornak úgymond a perifériája, a társadalom perifériájára voltak szorulva ezek az emberek, lenézett, megvetett emberekként tengetik napjaikat legtöbbször magányosan, ugye így legeltettek ezek a pásztorok is Betlehem környékén, és őrizték a saját és vagy más embereknek, családoknak a nyáját pénzért cserébe. Ellenben ezek az emberek szívós és bátor emberek voltak, mert gondoljunk bele, azért szembe kellett szállni sokszor vadállatokkal, rablókkal, meg kellett védeni a juhokat. És az Ószövetségnek van két, lehet több is, de két híres pásztor, akit megemlítenék, az egyiket Mózes, és a másik pedig Dávid. Ami számomra megdöbbentő, hogy Jézus Krisztus családja után számukra lesz kijelentve az üdvözítőnek az érkezése. Ráadásul ugye tudjuk, hogy angyal sereg által lesz, hogy megszületett nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus. És megint párhuzamot mondva, hogy vannak ugye olyan emberek, akik egyszerű mégis nélkülözhetetlen részei a társadalomnak, akik, mint a pásztorok is készek meghalani a hívó szót. Annyira pozitív nekem, hogy a pásztorok olvassuk, hogy nagy sietve útra keltek. Nem gondolkodtak, nem kezdtek el mérlegelni, hanem nagy sietve útra keltek, amikor az angyalok üzenetét megkapták. És tényleg vannak ilyen emberek, akik amikor meghallják a hívó szót, akkor engedelmeskednek. És mi lett a vége a pásztorokról, és mit olvasunk, hogy örömmel dicsőítve és dicsérve, dicsérik az Urat, dicsőítik és dicsérik az Urat. A következő ugye a bölcsek. A bölcsekről, amit biztos tudunk, hogy pogányok voltak. Ugye a Biblia szövege alapján tudjuk, hogy tudósok, mágusok, csillagászok voltak, ugye hát eleve egy csillagot is követtek. És valóban az ajándékokból ítélve nem a napkelet legszegényebb rétegéhez tartoztak, már csak azért sem, mert egyrészt, hogy tudósak voltak, másrészt, hogy erre a hosszú útra vállalkoztak. Beszéltünk ugye múltkor arról, hogy vélhetően olyan 1200 kilométert kellett megtenniük azért, hogy eljussanak Jézus Krisztushoz, és hogy meggyőződjenek arról a proféciának a hitelességéről, amit ők ismertek. Egyrészt a bizalmukat és a hitüket az is mutatja, hogy útra keltek. Másrészt azt is, hogy igazán ezek az ajándékok, amit hoznak, királynak illő ajándékok. Továbbá múltkor említettem, hogy az is feltűnő, hogy amikor Heródessel beszélnek, akkor teljesen magabiztosak. Tehát itt is annyira, hogy Heródes ugye a Károli Biblia, a Károli fordításban olvasjuk, hogy megháborodik. Tehát Heródes is ugye ott a írástudók, mert egyértelműen leszögezik a bölcsek, hogy bizony megszületett a megváltó, a zsidó király, és mi jöttünk neki hódolni. Ami egy kicsit furcsa számomra, bár megvan az oka ennek is, hogy a napkeleti bölcsek leborulnak és hódolnak Jézus Krisztus előtt. A pásztorok dicsőítik Istent és dicsérik, de olyat nem olvasunk egyébként, hogy ők leborultak volna. Véleményem szerint ugye ez azért is van, a pásztorok ugye messiás, a pásztorok messiás vártak, a bölcsek pedig a királyhoz, a zsidó királyához érkeztek. Az is olyan megdöbbentő számomra, hogy elgondolkoztam azon, hogy Isten fiának a földre jövetele, a világra szóló tehát esemény volt, tehát Izrael részéről igazából a pásztorok képviseltették magukat, a pogányok részéről pedig a bölcsek. Ismét párhuzamot holna így elgondolkodtam azon, hogy vannak olyan emberek ma is, akik tényleg nagy tudással, ismerettel rendelkeznek, fontos pozíciókkal töltenek be a társadalomba, mégis készek azon, hogy a saját tudásukon, a saját elképzeléseken változtassanak. Készek arra, hogy útra keljenek Jézus Krisztust megkeresni, és tényleg, a Józsi is mondta, hogy ugye egyrészt mindent hátrahagynak Jézusért, másrészt letesznek mindent a Jézus Krisztus lábai elé. Következőkben arról beszélnek, hogy kik azok, akik nem keresik fel Jézust. Ugye kezdjük Heródessel. Ugye akkoriban Izraelben vagy Judeában egy nem zsidó származású király, egy edomita király uralkodik. Valamikor az Izraelben a királyok is nagyon várták, hát gondoljunk Dávidra, a messiás megjelenését. Heródes ugye ezzel szemben megháborodott, ugye, amikor meghallotta, és annyira féltékeny lett, mert ugye olyan típus ember volt, tudjuk a Bibliából, aki a pozíciónak a megtartásáért kész volt mindenre. Kész volt mindenkin és mindenen átgázolni, és igazából nem érdekelte az, hogy mi lesz a nép sorsa, nem érdekelték a proféciák sem. Ma is vannak olyan emberek sajnos, akik a hatalom érdekében, a pénz érdekében képesek mindenen és mindenkin átgázolni, és ők nyíltan szembeszállnak akár Istennel is. Megemlíteném Heródes szolgáit is, ugye a katonákat, mégpedig azért, mert ugye vannak olyan emberek, hogy akkor itt is ezek a szolgák, akik készek elfolytani lelkiismeretüket azért, hogy végrehajtsák úgymond a parancsot, Eztnek az okát talán lehet félelem, lehet nyereség utáni vágy. Szoktuk a filmekből ugye hallani, hogy hát mi csak parancsot hajtottunk végre, de ez igazából nem menti fel őket azért, és nem menti fel őket a tetteik következményétől. Következő papi fejedelmek és a népi írás tudók, ugye. Kétségkívül ők voltak a kor legnagyobb bibliai tudásával rendelkező emberek, ismerték a törvényeket, rendelkezéseket. Valószínűleg az egész életük arról szólt, hogy a tanulmányozták az igét, tanították az igét, magyarázták az igét. Ugye papok áldozatokat mutattak be, sőt, politikai és jogi döntésekben is részt vettek, akár tanácsadással, de volt, amikor a döntést is nekik kellett meghozni. Ugye beszéltük azt, hogy a pásztorok nem gondolkodtak egy percig sem azon, hogy menjenek és meglátogassák az Úr Jézust. Ugye itt az írástudók, hogy mi történt valójában nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy nem mentek el. Talán éppen addig gondolkodtak a messiásnak a születésén, amíg Heródes végeredményben, ugye, ahogy Józsi is mondta, hogy a Betlehem és környékén minden két év alatti fiúgyermeket meggyilkoltatott, és talán akkor azt mondták, hogy már úgyis mindegy. De az a tény, hogy ezek és az ilyen típusú emberek ugye elmennek az ők is igazságukba, és ezt bizonyítani is tudják az ő igazságukat. Lehet, hogy jó családból származnak, lehet, hogy magas pozíciókat, jó neveltetést kaptak, sokat látott és tanult emberek, és akár társadalomépítő munkát végeznek, de megvan az a rossz tulajdonságuk, hogy ők feljebb alulnak érzik magukat másoknál, és képmutatók, ugye nem azt mutatják sokszor, ami valójában zajlik bennük. Ezek az emberek, akik itt a papi és írástudók, akik nem tudnak az ő társadalmuk igazságán túl kutatni, és nem is akarnak. Megemlíteném a fogadóst is, múltkor is azt hiszem megemlítettem, hogy azt írja a Biblia, hogy nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. És ugye elgondolkodtam, hogy sokszor a mi szívünk is ilyen embereknek, hogy telve van mindennel, minden oda nem élő dologgal, és nem tud az Úr Jézus megszületni benne, hogy raktározunk ott bálványokat, és lehet, hogy még a hajlandóság meg is lenne bennünk, csak hát mivel tele van, és még nem ha vagyunk hajlandók kiszorítani a semmit, helyet szorítani az Úr Jézusnak, ezért nem is tesszük meg. Megemlíteném most itt még a názáretieket. A názáretieket azért hoztam fel, mert igazából egy nagyon különleges pozíciót töltenek be, ott, ahol ugye azok között, akik az Úr Jézust annyira nem keresik, hogy ugye tudjuk azt, hogy Mária és József innen indulnak ugye Názáretből. Sok mindent nem ír a Biblia, csak lehetnek feltételezéseink, és így nekem is ilyen feltételezéseim vannak, hogy valószínűleg ugye le van írva a Bibliában, most azt nem írtam ide, hogy melyik részében, de az a lényeg, hogy amikor Egyiptomból visszajönnek Józsefék, akkor József ugye Judeában, ugye leírja a Biblia, hogy Judeába fél visszajönni, mert ugye, hogy ott van a Heródesnek a fia, és ezért álomban az angyal azt mondja, hogy Názáretbe menjetek. Tehát azt sejteti maga ez a bibliai rész, hogy nem nagyon akar visszajönni József Názáretbe, ugye, de ide fognak visszaérkezni. Talán éppen azért, mert ugye az emberek nem voltak készek ugye ezt az ítélkezést elengedni, ugye akár Máriával és Józseffel kapcsolatban is, mert hogyha belegondolunk, ugye ők nem, tehát a látszatnak adtak, tehát a külsőségeknek adtak, és ők úgy gondolták vélhetően, hogy a jegyesség időszaka alatt lett tisztátalan, úgymond Mária, és József pedig igazából ennek ellenére hozott egy döntést, és lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy rossz döntést, hogy mégis magához fogadta, de természetesen tudjuk, hogy ez nem így volt. Talán megmaradt végig ez az ítélkezés bennük, és ami nagyon furcsa számomra, hogy Jézus Krisztus ott élt közöttük. Istennek a fia ott nevelkedett közöttük. Tehát évtizedeket eltöltött ott az Úr Jézus, és azt olvasjuk, hogy maga az Úr Jézus is azt mond, hogy meglepődött hitetlenségükön. Természetesen nem azért, mert az Úr nem tudta, hogy ez lesz, hanem meglepő volt számára is, hogy maga tényleg ő van ott, és tényleg az Úr jelenléte átjárta egész Názáretet, és mégis annyira nagy volt az ő hitetlenségük, hogy ezt még maga az Úr Jézus Krisztus is kijelenti, és le is írja, hogy nem is nagyon tudott sok csodát végrehajtani ugye ezen a helyen is. Ugye elgondolkoztam azon, hogy vannak ilyen emberek napjainkban is, akik akár lehet, hogy vallásosak, élnek a környezetükben keresztény, igaz keresztény emberek, akik beszélnek velük, akiknek látják a jó cselekedeteit, és mégis annyira foggal, körömmel ragaszkodnak az ő a saját igazságukhoz, hogy egyszerűen nem hajlandóak befogadni Jézus Krisztus az igazi igazságot. És sajnos szembesülnünk kell vele, hogy vannak ilyen emberek, akik nem térnek meg soha. Pedig mi tudjuk, hogy aki igazán és komolyan keresi az igazságot, az meg fogja találni. Hallottam egy lelkipásztortól, hogy ugye minden Jézus Krisztussal kezdődik, és minden vele fog majd véget érni. Jézus Krisztussal kezdtem, és vele is szeretném úgymond befejezni. Ugye azt is egy idézet, hogy a születés történetet nem lehet nem tovább gondolni. Mindenféleképpen beszélni kell Jézus Krisztusról, nem csak mint újszülöttről. Ugye Jézus Krisztus az is olyan csodálatos számára, hogy megszületett csecsemőként, született és jött el az világba, és igazából csak így mert közelíteni az ember hozzá. Emlékezzünk Mózesre és a Sínai hegyre. Amikor a nép azt mondja, hogy ne, Mózes, menj és te beszélj Istenem, mert ezt nem bírjuk. És Jézus Krisztus csecsemő alakjába jött el, tényleg megüresítve önmagát azért, hogy az ember merjen közeledni hozzá. Mert hogy csak gondoljunk bele, hogyha Isten a dicsőségében jelenik meg, akkor abszolút nem tudunk soha közelíteni hozzá. És Jézus Krisztus ugye azzal, hogy megközelítette magát, ugye akkoriban abban a társadalomban nem igazán ismerték az alázatos Istennek a fogalmát, és Jézus mégis úgy jött el, mint alázatos és szelíd Isten, és ő neki az volt ugye a fő, hogy be tudja mutatni a Istennek a szívét, az irántunk való szeretetét. Viszont a döntés az rajtunk áll, ugye, hogy fogadjuk őt, hogy megtesszük a mi 1200 kilométerünket, vagy a 8 kilométerünket, ami Jeruzsálem és Betlehem között volt, vagy sem. Befejezésként szeretnék beszélni ugye Jézus Krisztus egy számomra mostanában sokat foglalkoztatott nevéről. Ugye mondta Józsi, hogy említeni fogom ugye a bölcsek három ajándékát. Tudjuk azt, hogy aranyat, tömjént, illetve mirhát vittek a bölcsek Jézus Krisztusnak. Erről is sokat hallottunk, mert tudjuk, hogy az arany a királynak, igazából mindegyik királyi ajándék, de ugye az arany a királynak szól, ugye Jézus Krisztus, tudjuk, a királyok királya. A tömjén az szól Istennek, vagy szól a papnak, és tudjuk, hogy Jézus Krisztus Istennek az egyszülött fia, illetve a mi örökké való főpapunk. A mirha ugye általában azzal azonosítják, hogy ugye ez szól a váltság áldozatnak, az Úr Jézusnak, ugye, mint aki meghalt értünk a kereszten. Én úgy gondolom, hogy ebben az időben, amikor a bölcsök hozták, ugye ez a mirha, ez a gyógykészítménynek is használták, hogy talán ezzel a céllal hozták akkor, de mindenféleképpen jelenti az előző jelentést is bírja. Szóval, mint mondtam, hogy a Bibliában Jézus Krisztusnak állítólag 258 neve van, én egyet most emelnék ki, és ez pedig a vőlegény. Ugye Jézus Krisztus születésénél az angyalok hirdették Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Jézus Krisztus második eljövetelét, azaz megtiszteltetésért minket, hogy mi hirdethetjük az emberek részére. Ugye a Jelenések könyvében le van írva, hogy Jézus Krisztus visszajövetelekor, egy pár neve ugye itt említve van, hogy hű és igaz, királyok királya és uraknak ura, ugye ez lesz ráírva, és azért jön, hogy igazságosan ítéljen és harcoljon. Mi tudjuk, hogy természetesen nem velünk fogja ezt tenni, és nem velünk jön, vagy hozzánk jön így vissza, és így elgondolkoztam azon, hogy hogyan várjuk mi keresztények az Úr Jézust. És nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy ugye a Bibliában több helyen találkozunk, az Ószövetségben is egyébként, hogy Istent, ugye, vagy Jézus Krisztust és a választottait, Krisztus egyházát úgy jelenti meg, mint vőlegény és menyasszony kapcsolatát. Maga Jézus Krisztus is használja ugye ezt a vőlegény hasonlatot, Pál pedig többször beszél a Krisztus egyházáról, mint menyasszonyról. Mint ahogy Jézus korabeli Júdában volt egy évnyi jegyességi idő, egy ezt tudjuk Mária és József történetéből is, hogy miután megtörtént az eljegyzés, akkor egy évet vártak, mielőtt még eljött a menyegző, és akkor elkezdték a közös életüket. Jézus Krisztus az ő szent lelk által eljegyzett bennünket, elpecsételt. Ugye elpecsételte a menyasszonyát, az egyházat az ő számára, és elment, hogy helyet készítsen neki. Tehát igazából most mi ezt a jegyességi időt töltjük. Ez a jegyességi idő is szolgált arra, hogy elkészüljön, felkészüljön a menyasszony. És az is olyan megdöbbentő számomra, hogy Jézus Krisztus és maga az Atyaisten ugye mindent megad azért, hogy a menyasszonyt felkészítse, hogy felékesítse, hogy a Jézus Krisztus a vőlegény, amikor visszaérkezik, akkor méltóképpen fogadhassa. Jézus Krisztust, a vőlegényt igazából, amikor megérkezik, nem lehet nem megismerni. Tehát akkor mindenki tudni fogja, hogy ki ő. Így elgondolkoztam, hogy vajon a menyasszonyt honnan? Honnan lehet megismerni a menyasszonyt? És rájöttem, hogy igazából onnan, hogy ha csak belegondolunk itt a hétköznapi életünkbe is, hogy a menyasszony az, aki mindenkinél jobban szereti a vőlegényt. Nagyon tetszik nekem az Énekek énekének 5. fejezetében, amikor a menyasszony az éjszakai kijárási tilalmat is megszegve megy és keresi a vőlegényt, természetesen nem volt akkor valószínűleg éjszakai kijárás, tehát keresi a vőlegényt, megy, és az sem érdekli, hogy megverik, könyörög, hogy ugyan mondjátok meg, hogy ha találkoztok a vőlegényemmel, akkor mondjátok meg neki, mert én elszalasztottam, mondjátok meg neki, hogy szeretem. És ugye jön a kérdés, hogy ugyan már, mondd már el nekünk, hogy miben különleges a te vőlegényed annyira, hogy ennyire keresed, és ugye akik voltak már szerelmesek, vagy találkoztunk már szerelmes emberrel, akkor felismerhetjük itt, amikor elkezd beszélni maga a menyasszony, hogy ez a menyasszony tényleg szerelmes ebbe a vőlegénybe. Ugye erre a kérdésre elkezdi mondani, hogy a szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 közül is kitűnik, feje szintiszta arany, hajfürtjei hullámosak és hollófeketék, és mondja, és le se lehet lőni. Tehát egy igazi, szerelmes embernek a szavai ezek. Tehát a menyasszonyt onnan lehet megismerni, nem másról lehet megismerni, mint a szívéről. Tehát a vőlegény iránt érzett szerelméről. És ami számomra, ugye pár nappal ezelőtt találkoztam ezzel az igével, előtte is találkoztam, csak úgy nem esett le, és ez nagyon jó hír volt számomra, és hiszem azt, hogy bízom benne, hogy számotokra is az lesz. Ez a Jelenések 19. fejezetének 7.-8. versében van megírva, így szól: örüljünk és újogjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. A Bibliában egyértelműen ki van jelentve, hogy a mennyasszony elkészült. A mennyasszony Krisztus egyháza elkészül Jézus Krisztus visszajövetelére. Nem tudja a sátán megakadályozni azt, hogy ez megtörténjen. Bármennyire is próbálkozik. És úgy belegondoltam, és hiszem azt, hogy Krisztus egyháza, a mennyasszony, gyönyörűen felöltözve, tisztán, hófehérbe, ragyogó szemekkel, örömteli arccal, izgatott várakozással várja a vőlegény megérkezését. Várja, hogy mikor toppan be a vőlegény, és amikor betoppan a vőlegény, amikor megérkezik, ő igyekszik őt elkápráztatni, és hiszem azt, hogy sikerül is elkápráztatni a Jézus Krisztust, a vőlegényt, és a mennyasszony pedig csodálattal, szeretettel néz majd a vőlegényre, amikor megérkezik, és igazából ez a találkozási pillanattól kezdve múlik el a mennyasszonynak, Krisztus egyházának minden félelme, ekkor válik teljessé, úgymond az örökme, amikor megérkezik, amikor betoppan a vőlegény, és én hiszem azt, ugye, hogy Jézus Krisztusnak is ez az legboldogabb esemény lesz az örök életében, amikor megérkezik és készen találja az ő mennyasszonyát, és elmondanám is, hogy a menyegző, ugye tudjuk itt a földi életben is, nem a cél. Tehát az, hogy két ember között, egy férfi és egy nő között menyegző legyen, az a kezdet. A menyegző kezdete egy csodálatos új életnek, amit együtt tölthetnek. És mi tudjuk, hogy ezt a csodálatos új örök életet Jézus Krisztussal tölthetjük együtt majd a mennybe. És hiszem azt, hogy mindent meg fog tenni azért az Úr Jézus, ahogy egy igazi jó férj mindent megtesz azért, hogy boldoggá tegye az ő mennyasszonyát, és Jézus Krisztus is mindent meg fog tenni a mi boldogságunkért. Én nekem az a vágyam és ez a kívánságom is ezen a karácsonyi ünnepen, hogy mindannyian ott legyünk és találkozzunk ezen a mennyegzőn. Amen.